bár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Jó napot kívánok még egyszer, nagy tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót és az örökségünk nyomában hallgatják. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a műemlékvédelem kulturális és társadalomtudományi munka, mely a műemlékek kutatásával, megőrzésével, védelmével és restaurálásával foglalkozik. Szakemberei, építészek, művészettörténészek, régészek és mérnökök, akik a nemzeti kulturális örökség védelmének szent munkájukat. A műemlékvédelem feladatai sokrétűek, részben hatósági, tudományos kutató és építészeti jellegűek. Mai témánk a magyar műemlékvédelem kialakulása. Vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akit egyben köszöntünk is itt a stúdiónkban. Keresztes úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Amint azt már röviden jeleztük, a műemlékvédelem feladatai sokrétűek, részben hatósági, tudományos kutató és építészeti jellegűek, hatósági feladata védett épületek nyilvántartása, védelemre érdemes épületek felkutatása és védetté nyilvánítása, a műemléképületek használatának szabályozása és a használat ellenőrzése, esetleges javítási munkák elrendelése és a kivitelezés felügyelete. Keresztes úr, a jogszabály és a szervezeti rendszerre gondolva, mindenek előtt beszéljünk az európai folyamatokról, indítsuk most innen az örökségünk nyomában.
Igen, hát ha ezekről a dolgokról szeretnénk beszélni, tehát a jogszabályi és szervezeti rendszerek kialakításáról, akkor itt az olaszokat kell élenjárónak említeni. Ez talán abból következik, hogy a késői középkorban Itáliában kezdett kialakulni először az antik épület maradványok valamiféle megbecsülése. Itt kezdtek később szabályokat megfogalmazni az antik épület emlékek és a műtárgyak védelmére. Ők készítették elsőnek a műemléki listát, és alakítottak ki elsőnek egy szervezetet is, az olasz műemléki felügyelőséget, amelynek feladata volt, hogy nem csak az épített, hanem a kéziratos emlékeket is védje. Franciaországban 1830-ban a párizsi forradalom idején bizottságot küldtek ki a műemlékek rajztomozására és a konzerválásra. Ugyanez évben Victor Hugo kezdeményezésére megalakult a Műemlékek Bizottsága, amelynek első elnöke Vité volt, majd utóda pedig Prosper Mérimée. A múlt század elején Európában egymást követték a műemléki törvények. Így például Görögországban 1834-ben, hát tudjuk, hogy Görögországnak is hatalmas történelmi hagyományai vannak. Aztán következett Svédország 1867-ben, majd Magyarország 1881-ben, Franciaország csak 1887-ben készítette el ezt a törvényt, Anglia pedig 1913-ban. E törvények közös jellemzője volt, hogy a végrehajtásuk szinte lehetetlen volt, ugyanis a 19. és a 20. század elején a kapitalista társadalomban a magántulajdon sértő korlátozásokat nagyon nehezen lehetett érvényesíteni, mégpedig a műemlék épületek megóvása és helyreállítása és ezek karbantartása a magán érdekeket nagyon sokszor sértette. A műemlékek fogalmának meghatározása sokáig váratott magára, és ez lényegében a század forduló, tehát a 19.-20. század fordulóján a nagyművészettörténeti műemléki hármasra, és pedig Alois Riegerre, Georg Gottlieb Dehiora és Max Dvorakra hárult. Ők hárman voltak azok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak. Riegel volt az első, aki megkülönböztette a műemléki érték két fő elemét, és pedig a történetit és az esztétikait. Elméletét Dehio és Dvorak fejlesztették tovább. Dvorak mutatott rá elsőnek, ez a Dvorak ugye osztrák volt a cseh neve ellenére, ő mutatott rá elsőnek, hogy a műemlék fogalma nagyon széles, abba különböző műemlékfajták és a szerényebb színvonalú emlékek, az újabb korok emléke is beletartoznak. Na most mit jelent ezek a fogalmak, amiről beszéltem? Tehát a műemlék történelmi értéke azt fejezi ki, hogy az a történelem egy szeletének tárgyi bizonyítéka. Val arról a korról, amikor létrehozták, annak társadalmi, gazdasági, műszaki és művészeti színvonaláról. Esztétikai érték pedig az emlék művészeti színvonalát fejezi ki. Tehát itt meghatároztuk tulajdonképpen a két legfontosabb fogalmat, ami a műemlékekkel kapcsolatos. Beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen hogy is alakultak ezek az elméletek, és hogy ezeknek az elméleteknek a formálása a tulajdonképpeni történelembe hogy helyezhető be. Az első ilyen dolog, ugye, mint már mondtam, hát az olaszok voltak, akik igyekeztek a történelmi és művészeti értékeket menteni, és akkor ugye egy nagy probléma volt az, hogy közben jött az első világháború, és az első világháború rettenetes pusztításokat végzett, nem csak emberállományban, hanem az épületállományt is nagyon megtizedelte. Főleg azokon a területeken, német, francia, osztrák területeken, ahol a frontvonal kialakult. Ennek mondjuk úgy pozitív hozadéka az volt, hogy végül is az emberiség rájött arra, hogy ezeket az épületeket és ezeket az századokon át alakított együtteseket, ezeket valamilyenféle módon védeni kell, és akkor ezeknek a fenntartását azt szabályozni kell. Így jutunk el az első olyan nemzetközi egyezményhez, ami az ezekre a műemlékekre és a műemlékek mondjuk úgy megtartására és védelmére irányultak. Ez az első ilyen szabályzat, az athéni kárta volt, amit 1931-ben hoztak létre, és erre összehívtak Athénbe egy konferenciát. Persze megint jellemző, hogy Görögország fővárosában történt ez a konferencia, ugye, ahol rengeteg ókori maradvány és ókori építmény megmaradt. Ennek az athéni kártának, amit végül is összeállítottak ezen a konferencián, ennek 10 fő pontja van, és ebben a 10 pontban tárgyalják azokat az elveket és azokat a mondjuk úgy szabályokat, amelyek a műemlékek védelmével foglalkoznának. Az első pont persze egy ilyen bevezető pont, amelyik leírja, hogy hát ezek az összegyűlt szakemberek, ők elhatározták, hogy hát egy ilyen szabályzatot, egy kártát kell majd megalkotniuk, amivel védenék a műemlékeket. A második pontban már kimondják, hogy a jelenlévő államoknál volt egy általános tendencia, és pedig az, hogy ezek az államok lemondanak a teljes visszaállításról és annak kockázatait rendszeres, tartós karbantartással kerülik ki, biztosítva az épületek állag megóvását. Ugyanakkor ajánlják, hogy ha lehetséges, akkor meg kell tartani a műemlékek rendeltetését, de a modern funkciókkal tisztelniük kell a műemlék történeti és művészeti jellegét. Néhány mondatban szeretnék beszámolni a következő pontokról is, amik taglalták a műemlékek helyzetét. Tehát azt mondja a harmadik pont például, hogy a konferencia foglalkozott a különböző nemzetek történeti, művészeti és tudományos értékei védelmével kapcsolatos törvényekkel, és egyhangulag jóvá hagyták azt a törekvést, hogy a magánérdekkel szemben a közösség jogait támogatják. Na most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy határozatként kimondták, hogy a közhatóság minden államban olyan hatalommal rendelkezik, hogy sürgős esetben megőrző intézkedéseket tehessen azzal kapcsolatosan, hogy ezeket az építményeket vagy épületeket tudják megvédeni. Ezen a konferencián a negyedik pontban beszámolókat hallgattak meg a különböző országok részvételéről, akik bemutatták a törekvéseiket és azokat a munkálatokat, amit elvégeztek, és megállapították azt, hogy különböző ilyen műemléki kategóriák vannak. Például ilyen a rom kategória, tehát a régi épületeknek megmaradt maradványai a romok. És akkor ők azt mondják, hogy ezeknek a romoknak a megvédése például csak bizonyos körülmények között engedtetik meg, és az a szerencsés megoldás, hogyha ezek a romok az eredeti helyükön maradtak meg, tehát nem szállították el őket múzeumokba vagy valahova máshova, és akkor szorgalmazzák azt, hogy ezeknek a romoknak a visszahelyezése, tehát a bemutatása az eredeti helyén kéne legyen, viszont ezeknek a felállítása azt jelenti, hogy új anyagokat is kell használni, de ezek az új anyagok, ezek olyanok kell legyenek, ami már mutatja, hogy nem az eredeti épületnek a részei. Azt is leírják ittem, hogy amikor egy ásatás során napvilágra került romnak a konzerválása lehetetlen, akkor sokkal tanácsosabb, hogyha ezeket a romokat felmérik, ledokumentálják, és majd visszatemetik, hogy a következő korok is tudják tanulmányozni, és hogyha a tudomány oda fejlődik, hogy ezeket meg lehet majd menteni, akkor ezek megmenthetőek lesznek. Itt megint leírják azt, hogy ezen kívül például ezeknek a romoknak és a régészeti munkáknak a feltárása az megint egy komplex munka, és itten az építészeket is be kell vonni ebbe a munkába, mert lehet, hogy a bemutatásnál nagyon fontos egy építésznek is a részvétele. Ami a műemlékeket jelenti, vagy illeti, azt is megállapították, hogy és azt tanácsolják, hogy minden eset azt mondja, hogy speciális eset, mert ahány épület annyi kort ért meg, annyi építési formája van, stb. És minden műemlék állag megóvása egy részleges restaurálást igényel, és ez a restaurálás viszont csak akkor következhet be, hogyha ezt egy kutatás előzi meg. Tehát ez a kutatás meg kell állapítsa azt, hogy az épület vagy az objektum, amelyiket éppen kutatjuk, milyen állapotban van, és akkor ennek a felújítása, illetve karbantartása az milyen munkálatokat igényel. Az ötödik pontban a szakértők az épületek megerősítésével foglalkoztak, és itt előírják, hogy hát modern anyagokat is lehet alkalmazni, és a modern technikának minden segítő eszközét alkalmazhatják, és itt tárgyalnak először, hogy hát az épület szerkezetének a megerősítésére a vasbetont is lehet használni. Ez a következő korokban, tehát napjainkban eléggé nehéz problémát jelent, erre majd még vissza fogunk térni, mert hát a vasbeton az eléggé rontja a régi épületeknek a szerkezetét. Na most a hatodik pontban a konferencia megállapította, hogy az egész világon a műemlékeket a mai életkörülmények mellett egyre több káros külső hatás fenyegeti, mivel nem lehet olyan általános szabályt felállítani, ami az esetek bonyolultságának megfelelne, azt ajánlották, hogy minden országban a műemléki konzervátorok és építészek működjenek együtt a természettudományok szakembereivel, a fizikusokkal, a kémikusokkal, hogy egyre jobban alkalmazható eredményeket érjenek el. Ugyanakkor megbízták a múzeumok nemzetközi szervezetét, hogy dolgozzon ki egy rendszeres ismertető és tudományos eredményeket terjesztő tájékoztatást, amely a különböző országokban megkezdett munkálatokat mutatná be. Leírják azt is ugyanebben a pontban, hogy a szobrászati emlékek konzerválását, azt pedig azt ajánlják, hogy a helyszínen kell elvégezni, és nem szabad kicserélni másolatokkal a szobrokat, ha csak lehetséges. Viszont, hogyha ezek nagyon rossz állapotba kerültek, akkor az eredetinek megfelelő másolatot lehet a helyre tenni, és be lehet a múzeumba vinni az illető szobrot. A hetedik pont azt írja, hogy a konferencia azt ajánlja, hogy az új épületek építésénél, amik a város arculatát ugye megváltoztatják, a régi épületek közvetlen környezetében nagy gondot kell fordítani, és tiszteletben kell tartani az együtteseket és a különböző festői városképeket. Tehát itt kitérnek már egy nagyobb kategóriára, és pedig a városkép védelmére. És itt leírják, hogy védeni kell az együttesekhez tartozó növényzetet, a díszítő vegetációt és a konferencia ajánlja, hogy a történeti és művészeti emlék közvetlen környezetében tiltsanak meg minden reklámot, vagy pedig távíró poznát és a húzaloknak a jelenlétét. Tehát már akkor egy nagyon fontos kérdésre mutattak rá. A nyolcadik pontban leírják, hogy hát a különböző államok, illetve a célra létesített, erre ismeretlen jogosult intézmények publikálják a műemlékek szöveges és fényképekkel ellátott jegyzékeit, minden állam létesítsen egy archívumot, amely saját történelmi emlékeire vonatkozóan ezt nyilvántartja, ugyanakkor azt írja, hogy a múzeumok nemzetközi hivatala pedig egy nemzetközi publikációt hirdessen meg, amivel a konzerválási eljárásokat majd népszerűsítik, és ezeket az összegyűjtött építészeti történeti technikai adatokat pedig terjeszteni kell az aláíró államokban. Na most a 9. pontban itt leírják, hogy hát Görögország különböző történelmi helyét látogatták meg, és tiszteletüket fejezték ki a görög kormány iránt, amelyik nehéz összegeket biztosított, hogy bizonyos munkálatokat elkezdjenek és folytassanak az ország területen, mégpedig különböző országokból származó régi szakemberekkel, mert nem volt elég szakember Görögországban akkor, és itt nagyon sok német, francia, meg osztrák régész vett részt ezeknek a műemlékeknek, illetve a régi városoknak a feltárásában. És a 10. pont pedig leírja, hogy hát a konferencia meg van győződve arról, hogy a műemlékes és a művészeti alkotások megőrzésének legfontosabb biztosítéka a népeknek a műemlékek iránt érzett tiszteletéből és ragaszkodásából fakad, tehát ezek az érzelmekre is hatnak, és tulajdonképpen a nemzeti identitásnak egy nagyon fontos problémája, és leírják ugyanakkor, hogy nevelni kell az ifjúságot is a műemlékek megvédésére és azok rongálóinak a megakadályozására. Ez 1931-ben jelent meg ez a törvény, és azt kell mondanom, hogy ez volt az első nemzetközi próbálkozás a műemlékek védelmére. Folytatnám azzal, hogy a műemlék törvény alkotásában 1939-ben jelent meg egy új olasz törvény, és ez a törvény a műemlék akkor is közérdek tárgya, ha jogi értelemben magántulajdon. Tehát itt nagyon fontos ez a dolog, hogy megint kihangsúlyozottan a magántulajdonnak az alárendelése történik a közérdekkel kapcsolatosan. Na most a művészeti történeti emlékek nemzetközi vagyonnak számítanak, ezt is kijelenti ez a törvény, és leírja mindazokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket az államhatalom az ellenőrzésben és a fenntartásban, valamint a kivitelezési munkák szabályozásában és a magántulajdon határain túl is gyakorol. E törvény szerint, itten idézek belőle, a műemlék minden ingó és ingatlan emlék, amely művészeti, történeti, archeológiai vagy etnográfiai értékkel bír, beleértve a paleontológiai, prehisztória és primitív civilizáció tárgyait, numizmatikai tárgyakat, kódexeket, kézírásokat, levélgyűjteményeket, nevezetes okmányokat, ősnyomtatványokat és metszeteket, amelyek ritkák és értékesek. Beletartoznak végül a művészeti vagy történeti értékű villág, parkok, kertek. Figyelemre méltó jogszabályi megfogalmazás ez, amely az Európa is így a magyar gondolkodásra és gyakorlatra jelentős hatással volt, nem utolsó sorban ma is helytálló meghatározás. Na most itt eljutottunk a második világháborúhoz, ahol a világháború rettenetes pusztításokkal járt, és rengeteg épületet és ilyen épületegyüttest, egész városokat tettek tökre, és ezek áldozatul estek a vadbombázásoknak, ilyen például ugye London vagy Leningrád, Varsó, Dresda, Budapest és Berlin. Itt elindult egy olyan folyamat ennek a hatalmas pusztításnak az eredményeként, ami a háború után az újjáépítés folyamán jelent meg.
Keresztes úr, egy hét múlva innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és többek között a magyar műemlékvédelem kialakulásáról fogunk beszélni, ami ugyan a mai témánk, de ezt a hallgatók tekintsék akkor a beszélgetés második részének. Géza, köszönjük a beszélgetést, és azt, hogy az örökségünk nyomában vendége volt.
Köszönöm a hallgatóknak, és köszönöm a meghívást a rádiónak, és remélem, hogy az előadások, vagy ezek az elmondott ilyen szabályzatok, azok majd a közvéleményben is majd meg fognak jelenni.
Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt és az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Jelentkezünk egy hét múlva. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.